Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünknek a 338-as számú énekével. 338-as éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. mai Isten tiszteletünkön a tízes számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 62. oldalán található a tízes számú liturgia. Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a Te nevedet örökké, mert nagy a Te kegyelmed én rajtam, s kiragadtad lelkemet a halálból. Amen. Ahogyan az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvérei. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Kegyelmedért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, lábam is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök igazságoddal, irgalmaddal, mert nélküled meg nem állhat. Vezess szüntelen kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára ülti felolvasásul rendelt, amely igét megírva Pál apostol Efezus beliekhez írott levelében találjuk annak harmadik fejezetében, a 13. verstől a 21-ig a következőképpen. Efezus beliekhez írott harmadik levél harmadik fejezetéből olvasom Isten igéjét a 13. verstől. Így szól Isten igéje. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdasága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre. Örökkön örökké.
Amen.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolba. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, folytassuk Isten tiszteletünket a 356-os számú énekünk eléneklésével. 356-os éneket énekeljük az ige hirdetésre készülve. Thank you. kérem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 14. fejezetében, a 12. verstől a 14-ig a következőképpen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 14. fejezet 12. versétől. Így szól Isten igéje. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, sajnos újra és újra meg kell állapítanunk, hogy az ösztöneinket generációkon keresztül hozzuk, belénk van vésődve, és ezek a belénk vésődöttek határozzák meg az életünket. Az unoka testvéremnek a leánya írt egy könyvet, Örökölt sorsok címmel, nagy népszerűségre tett egyébként szert a könyvpiacon. Sokan ráéreztek, hogy valami olyasmit kezd el boncolgatni ez a könyv, ami az emberiség számára fontos. Ez az Örökölt sorsok azt próbálja boncolgatni, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban. Nem vagyunk egyedül a világban, vannak őseink, akiktől mi származunk, akiknek hozzuk a megtapasztalásait, és egyébként lesznek utódaink is, akik meg viszik tovább azokat az ismereteket, és azokat a génbe rejtett információkat, amelyeket mi is megélünk itt. Tehát lesznek utódaink, akik szintén függenek tőlünk, akik azt szerint élik majd az életiket, amiket a mi génjeink adtak tovább számukra. Hordozzuk tehát az ősök terhét, és nem történik valami, akkor annak a tehernek a nyomorúsága alatt szenvedünk, azt a terhet hordozzuk, és annak a tehernek a következménye szorítja az életünket egy kalickába, és sokan ezért lesznek betegek, mert az ősöktől hozott bűnök terhei, azok ott vannak az életében. Mi keresztények tudjuk, hogy Jézus Krisztus azért adta az életét a világért, hogy bennünket megszabadítson ezektől, az ősöktől hozott bűnöktől. És egyébként nem akarok most áldozatot faragni senkiből, magamból sem, de másokból sem, mert az nem vezetne jóra. Ez a viktimizáció, hogy áldozattá tétel, hogy minden rajtunk kívülálló okok miatt történik velünk, és mi csak alapvetően áldozatok lennénk. Hát ettől megóvnám magamat is, meg mindannyiunkat is, de mindenképpen tudnunk kell, hogy az, ami előttünk történt az őseink életében, kezdve onnantól, hogy Ádám és Éva, az ember szembeszállt az Istennel, és azt mondta, hogy majd én megmondom, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem tőled fogom megkérdezni, Isten, aki teremtetted ezt a világot, hanem majd én, az ember fogom ezt eldönteni. Alapvetően jó ezt látnunk akár a kisgyerekek életében, és hát most, hogy hármas keresztelőn vagyunk itt vannak ezek a picin gyermekek, akik még az életük hajnalán vannak, de őróluk is el tudjuk mondani, hogy van akaratuk. Vannak olyan gondolataik, amelyek egyébként megdöbbent bennünket, hogy honnan szedték ők ezt. Honnan van bennük az, hogy szembe kell haladni azzal, ami egyébként a rend lenne. Honnan tudják egyáltalán, hogy mi a rend. És amikor ezeket a gyerekeket figyeljük, akkor látjuk, hogy nem viselkedés formával állunk szembe, hanem bizony ezek vele született ösztönök és vele született tulajdonságok. Tehát a mai igényben, Lukács evangéliumában Jézus Krisztus felhívja a figyelmünket az egyik ilyenre. És aki nyitott szívvel hallgatta az igét, meg nyitott füllel hallgatta az igét, az rádöbbent, hogy mire is akar, vagy felismerte azt, hogy Jézus mire is akar bennünket figyelmeztetni. Azt mondja ebben az igében Jézus Krisztus ennek a vendéglátó embernek, hogy te számító vagy. Számító vagy, azért hívtál meg, mert egyébként volt valami elgondolásod ezzel kapcsolatban, és fölhívja a figyelmét, hogy vigyázz, ne olyanokat hívnak, akik majd téged viszonzásról visszahívnak, akik a te tettedért majd válaszolnak, és valamit majd kapsz tőlük, ne legyél számító. És már a kicsi gyermekek viselkedésében is megjelenik egyébként, hogy mennyire számító a gyerek, hisz olyan sokszor látjuk, amikor játszanak a gyerekek is, a kicsit nagyobb bacskák már, hogy be tudják csapni a kisebbeket egy-egy játékcserénél, vagy egy-egy alkunál, amikor valamit alkotni kell közöttük, mert számító, már a picin gyermek is, számítók vagyunk az atyáinktól örökölt hiába valóságunk miatt. Igényben Jézus ahhoz az emberhez szól, aki őt vendégül hívta. És tanításának nagy kérdése, mire számítottál, amikor meghívtál engem? Kérdezi ezt az ember. Kérdezi ezt a vendégül látó embert, hogy mire számítottál, amikor engem meghívtál? Mi volt a gondolatod, hogy engem behívtál a házadba? Miért hívtál meg engem? Mi volt a gondolatod? Milyen számítás volt a szívedben? Vagy őszintén, önzetlenül vendéglátásra indított téged a lelked? Valóban azért hívtál meg, mert szerettél volna neked örömet szerezni, szerettél volna megvendégelni, szerettél volna segíteni rajtam? Vagy csak az volt a szívedben, hogy adni szerettél volna? Vagy számítás? És ez a kérdés, ennek a mai igének ez a kérdése, hogy számító vagy-e, vagy pedig önzetlenül tudsz adni, nem figyeled azt, hogy ki tudja azt viszonozni, nem figyelsz arra, hogy mi lesz ennek a viszonozása. Gyermekkoromban mindig megdöbbenéssel figyeltem a környezetem életét, hisz amikor eljegyzések voltak, meg esküvők voltak, akkor a családban jegyezték, hogy ki mit adott a másik család házasulandóinak. És amikor abban a családban volt a házasságkötés, akkor figyelték, hogy ugyanolyan értékben hozott-e vissza ajándékot, mint amit egyébként adtak. És én ezt nem értettem, hogy miért csinálják ezt, miért van ez a számítás az emberekben, és elveszik az önzetlen ajándékozásnak az örömét. Hogy miért alakult ki az akkori környezetben, én nem tudom, nem is akarom bántani egyébként a családomat, meg ezt a környéket, hogy miért történt ez így, de bele volt rögződve, köszönöm szépen, nagyon kedves, hogy bele volt rögződve az emberekbe, hogy ugyanolyan értékű ajándékot kell visszaadni, mint amilyet kaptak. Számítás. Ha majd én esküdök, akkor ugyanazt az ajándékot visszakapom, amit egyébként most én adattam nekik. Jézus meg azt kérdezi, önzetlenül ajándékozol? Önzetlenül hívtál meg? Önzetlenül szándékoztál velem jót tenni? Ezt mondja a hegyi beszéd másik verziójában Jézus Krisztus, hogy ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Lukács evangéliumának 6. fejezetében olvashatjuk ezt. Természetesen ez is szembesíteni szeretne bennünket azzal, hogy kegyelemre szorulunk. Hogy hát hogy tud az ember úgy kölcsön adni, hogy nem reméli, hogy visszakapja? Hogy tud az ember önzetlen lenni fele barátjával szemben? És valóban ez a világ arra épül, hogy mindenki gyűjtsön magának, mindenki a maga karrierjét építse, mindenki a maga jövőjének kovácsa legyen, és még ha lehet, akkor másokon gázoljon is át. Ez a világnak a szelleme. Jézus pedig azt mondja, hogy hát akkor mi különbözteti meg az Isten gyermekeit a világtól, ha ti is ugyanúgy viselkedtek, hogy azokat szeretitek, akik titeket szeretnek. Hát ez így van a bűnösök világában, és az Isten nélkül élők világában is így van. Ha kölcsön adsz valakinek, és remélet, hogy visszakapja, netán még kamattal is, hát akkor mivel vagy külön a világtól? Isten gyermekeinek másként kell élni az életét. De mert megmutatja ez az ige szakasz is, hogy kegyelemre szorulunk, mert nincs bennünk a képesség erre az önzetlenségre, az önzetlen önfeláldozó szeretet nincs bennünk, hogy az vezessen bennünket, hogy az kiteljesedjen bennünk. Felolvasott ige szakasz előtt beszél Jézus arról, hogy aki magáról többet gondol, az megaláztatik. Aki meg magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Tehát, hogyha valaki azt gondolja magáról, hogy kicsoda, akkor megaláztatik. Ha meg azt mondja magáról, hogy nem vagyok én senki, az pedig fölmagasztaltatik. Hát Jézus nagyon világosan beszél arról, hogy amit az ember magáról gondol, vagy amit magával tesz, az nem biztos, hogy majd az Isten országában úgy is lesz. Ezért a vendéglátónak is az a kérdés, a vendéglátóval kapcsolatban is az a kérdés, hogy büszkélkedni akart azzal, hogy Jézus Krisztust meghívja és el tudja mondani, hogy ez a tanító, ez a mester, nem tudom kinek tekintette ez a vendéglátó Jézus Krisztust, hogy ez a mester, ez a rabbi eljött hozzám is az én házamba vett szállást, meg az én házamban láttam vendégül, hogy verni akarta mellét ez az ember, dicsekedni akart azzal, hogy Jézus Krisztus vendégül látta, hát akkor jól megkapta. Jól megkapta, amikor belépett Jézus Krisztus. És egyébként mi is jól megkapjuk, hogyha találkozunk Jézus Krisztussal. Mi is jól megkapjuk a magunkét, ha megváltóval számítóak lennénk. Ha Jézus Krisztushoz való kapcsolódásunkban számítás lenne. Hogy én azért megyek oda Jézus Krisztushoz, hogy nekem jobb legyen, nekem jobb módom legyen, nekem nagyobb egészségem, nagyobb erőm, nagyobb vagyonom legyen. Ha mi is számítók lennénk, akkor jól megkaptuk Jézus Krisztustól. Keserű megtapasztalása az embernek az, hogy aki csak az érdekből áll oda az Úr Jézus Krisztus mellé, csak képmutatásból beszél a bűnbánatról. Ha csak képmutatásból van meg a szívében a bűnbánat és a bűnbocsánat kérése Isten felé, és a megbocsátás meg a kegyelem az csak egy logikai játék, egy logikai összefüggés számára, és nem tapasztalja meg benne Isten jelenlétét, Isten szeretetét, Krisztus váltságát. Olyan megdöbbentő látni a Ószövetség népét, amikor az egyiptomi fogságból kiszabadult az Izrael népe, és Mózessel elindultak a pusztába, a pusztai vándorlás idejére. Miért indult vele az a tömeg? Azért indult vele, mert látták, hogy Mózessel ott van az Úr, hogy Mózes által csodákat tesz az Isten, és szemben a világ leghatalmasabb uralkodójával, az egyiptomi fáraóval, és szemben az egész hatalmas egyiptomi néppel, szemben megmutatja az erejét, és ezért emeli az Isten mellé odaállni, emeli az ember mellé, aki ennek az Istennek az ember odaállni, akkor ez biztos, hogy jó lesz nekünk, akkor biztos, hogy nekem ebből lesz valami profi. Csak hát az a baj, hogy az ilyen számítás az első nehézségnél már össze is dől. Hisz ők is, amikor elindultak és odaérkeztek a Vöröstengerhez, látták, hogy előttük a Vöröstenger, mögöttük az egyiptomi hadsereg, akkor azt mondták, hogy hát nem ezért jöttünk mi ki. Így mondják egyébként Mózes második könyvében Izrael népe, beszélnek Mózes, hogy nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat. Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mintha a pusztában halunk meg. Megdöbbentő. Nemrégiben még látják, hogy az Isten erejét megmutatja a 10 csapáson keresztül ott Egyiptom népének, az egyiptomi fáraónak, és alig, hogy elindulnak, nem sokkal később már szembefordul, mert számítóak voltak. És a Zsoltáros később így írja, a 106. Zsoltárban olvashatjuk, hogy őseink Egyiptomban nem értették meg a csodáidat, nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem engedetlenek voltak a tengernél, a vörös tengernél. Engedetlenek voltak akkor, amikor odaértek az első nehézséghez, és a számításuk nem jött be. Tehát ezekből is világosan látszik, hogy a sokadalom szívében nem az Úr feltétlen követése volt a cél, nem azért voltak Mózes mellett, mert az Urat szerették volna feltétlenül követni, nem az motiválta őket, hanem valami önös érdek, valami önös elképzelés volt, ami úgy tűnt abban a pillanatban, hogy nem fog megvalósulni. És hiába valóság volt, hogy elindultam. Nagyon sok hívő ember áll meg így, amikor nagy örömmel elindul az Istennel való közösségben, Krisztus megváltásában, és jön egy nehézség az életébe, és azt mondta, hogy hát én nem erre szerződtem. Hát én azt hittem, hogy akkor nekem boldogságom, örömem, felhőtlen életem lesz. Te meg most itt megengeded az életemben ezt a nehézséget? Bántanak engem? Vagy megélhetési problémám lett? Vagy konfliktus helyzetbe keveredtem? Hát mi dolog ez? Nem erre szerződtem veled. Amikor számító az ember és azt gondolja, hogy ha Isten mellé szegődök, akkor az Istennek kötelessége az én életemet egy olyan helyzetben tartani, hogy nekem ne legyen semmi nehézségem. Sokan, amikor a szocialista időkben mondták nekem is, meg hát nyilván sok helyen el is hangzott, hogy hát akkor nem engedték az embereket templomba járni. Ez nem igaz. Az ment templomba, aki akart. aki nem féltette az egzisztenciáját, aki nem féltette a karrierjét, aki nem féltette a megélhetését, az alapvetően elmehetett a templomba. Aki persze az egzisztenciáját féltette, vagy a karrierjét féltette, a boldogulását féltette, akinek volt féltenivalója, az azt mondta, hogy nem megyek, akkor nem megyek el a templomba. Nagyon érdekes beszélgetés volt 80-as évek közepe tájékán valakivel, aki egyébként a tűzoltóságnál dolgozott, és akkor mondom neki, hogy az Isten mit akar az ember életébe, bizonyságot tettem, hogyan változott meg az én életem is, és hogy bizony az ember akkor nyíltan bizonyságot tesz arról, hogy Krisztus a szívemben van, még a pártitkárnak is alkalmasint. És akkor mondja nekem, hogy hát mi is én, hát kitől kapom én a kenyeret? Hát hogyha én nem figyelek arra, hogy a tűzoltóságnál megtiltották, hogy templomba menjek, akkor elveszik a kenyeremet. De alig, hogy kimondta ezt, hogy kiadja az én kenyeremet, leesett nála a tantusz, hát nem a tűzoltóság adja a kenyeret, hanem az Isten adja a kenyeret az embernek, azáltal, hogy egyébként van tudásom, meg erőm, meg dolgozok, meg stb. És akkor a kenyeremet megadja. Hát ez a nagyon fontos kérdés, hogy ki adja az én kenyeremet? Ki adja az én életemet? Kitől függ az én életem? És hogyha az úgy gondolom, hogy az egzisztenciám, a karrierem a fontos, hogyha a vagyonom a fontos, a pénz a fontos, akkor persze számításból akkor nem megyek. De hát az Isten azt akar éppen most ezen a vasárnapon is megvizsgálni, hogy számító-e a te lelked? Számító vagy-e, vagy tudsz önzetlenül élni? Lehet, hogy sokan üldözést szenvedtek azok közül, a keresztények közül, akik a szocialista időkben megvallották a hitüket, kiálltak a hitük mellett, elmentek a templomba. De még amikor kint jártam 1982-ben a Nagy Szovjetunióba, és ott megkérdeztem az idegen vezetőt, hogy működik-e az egyház itt, akkor mondta, persze, hát itt vannak a templomok. Én nem arra gondoltam, hanem arra, hogy hívő közösségek vannak-e, gyülekezetek. És akkor hirtelen körbenézett, lát-e bennünket, hall-e bennünket valaki, és akkor mondja, hogy erről nem szabad beszélni, de vannak. Föld alatti egyház működik. Vannak bibliórák, tartják az alkalmaikat ezek az emberek, de a lebukás az azt jelenteni számukra, hogy bebörtönzik őket, vagy kiviszik őket Szibériába. És ezek az emberek attól függetlenül, hogy az életük is veszélyben volt, az egzisztenciájuk is veszélyben volt, vállalták a Krisztussal való közösséget. Mert nem számítókként voltak jelen, azt mondják, hogy az Istennek is megadjuk, meg a világnak is megadjuk, ami kell. És egyébként ezek az emberek valóban üldözést is szenvedhettek, meg akár még az életükbe is kerülhetett, tehát bele is hallhattak ebbe, de ők már itt a mennyország lakói voltak, mert nem nézték azt, hogy milyen hasznuk ebből, milyen előnyöket élvezhetnek a földi életükben, hanem alázatosan be tudták hajtani fejüket az Úr igájába. Amiről Jézus Krisztus ezt mondja, hogy az én igám boldogító és könnyű. Iga, de boldogító és könnyű, vagy Máté evangéliumában olvashatjuk. Mindenkorban az volt a keresztényeknek a nagy kísértése, a legnagyobb kísértése, hogy legyen tekintélyük, hogy fölmagasztalja magát, hogy egyébként vagyok valaki. Ez a kereszténységben is egyébként előjön, mert hát az atyáinktól örökölt hiába valóságaink, ösztöneinknek a következménye ez, hogy szeretnénk valakik lenni, szeretnénk nagyok lenni. Ez a kísértés, hogy tekintélyes legyen, hogy magát fölmagasztalja, ez a kereszténységben is megjelent, a Jelenések könyvében olvassuk, ahogy az ige mondja, hogy mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Jelenések könyvének 3. fejezetében olvashatjuk ezt a laodíciai gyülekezetről. Pedig a szolgálat az a nevében hordozza azt, hogy a szolga végzi. Nem szabad ember végzi. A szolgálatot egy szolga végzi, aki egyébként teljesen elkötelezett az elhívója felé. Még ha tudna sem akar élni a saját érdekével. Vakvágányra szalad az a gondolkodás, amikor azt mondja valaki, hogy én ezt tettem az Istenért, én ezt tettem az egyházért, én ezt tettem a gyülekezetért, és akkor felsorolja azokat a tetteiket. Ilyen szolgálat, olyan szolgálat, ilyen adakozás, olyan adomány, ilyen munka, stb. Felsorolja és veri a mellét, hogy ez vagyok én. Ez az, amiről beszél Jézus Krisztus a laodíciai gyülekezetnek, hogy nem érted, mi jár neked. amikor azt gondolja valaki, hogy nekem jár azért, mert én megtettem valamit az Úrért, és azért tettem meg, mert számítok arra, hogy majd nekem valami jár ezért. Az Úr pedig ezt mondja, szánalmas, szegény és mezítelen vagy. És szeretne bennünket megóvni, ami mennyei atyánk a Laodicei gyülekezet tragédiájától, aminek az a tragédiája egyébként, hogy azt mondja neki, hogy langyos vagy. Bár lennél hideg, vagy lennél hév, ahogy a Károlyi fordításban olvassuk. Bár lennél hideg, lennél szembe álló velem, vagy lennél nekem az életedet odaáldozó. És valóban ez a hideg állapot, amiről beszél az Isten, azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha ha szemben állnál az Úrral, mintha számításból úgy teszel, mintha értenéd, hogy mi az Isten akarata, és mintha megtennéd azt, mintha úgy élnél, mint ahogy ő szeretné, ahogy kívánja tőled, és úgy teszel, mintha meg akarnád tenni azt, amit egyébként neked mondott. Ez a hideg állapot. Persze az igazán jó hozzáállás az, hogy figyeld azt, hogy mit kíván az Úr, mi az ő akarata, és azt azonnal örömmel meg teljesen cselekszed. Teszed azt, amit ő mondott neked, nem számításból, hanem örömmel, teljesen és azonnal. Akkor vagy forró, amit igazán kedvel az Úr, akit igazán meg tud áldani. Akinek az életébe valóban be tudja helyezni azokat az értékeket, amelyektől valóban gazdag lesz az ember, amitől valóban boldog lesz, amitől valóban megtalálja az életének az értelmét, a boldogságát. Ezt jelenti a viszonzás nélküli szeretet, vendégség, meghívás. Tehát Jézus, amikor beszél ezzel az emberrel, akkor erről beszél. Aki megbecsülésre vágyik az emberek előtt, aki elveszi jutalmát már ebben a földi életben, az nem lesz a mennyek országa. Isten azt mondja, hogy akit az Úr becsül, annak az életében már a megelégítettség megjelenik. Ha magadat akarod becsülni, vagy másokkal akarod magadat becsültetni, akkor ebben a földi létben elveszed annak a jutalmát. Ha engeded, hogy az Isten becsüljön téged, az Isten gyermeke legyél, akkor már a földi létedben is megelégítetett leszel, és tiéd lesz a mennyek országának az öröksége is. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel állunk előtted, hisz te vagy az, aki ismersz bennünket, hordozod az életünket, aki tudod, hogy mi az életünknek a legnagyobb kihívása. Amikor ebben a kihívásban ott állunk, akkor te vagy a mi erőnk, te vagy, aki hordozod az életünket, akkor is, amikor nehézségben vagyunk, de akkor is, amikor vígságban vagyunk. Ne engedd, hogy elbizakodjunk, Urunk. Add meg, hogy beléd kapaszkodva tudjuk élni az életünket, hogy valóban kiteljesedhessék a mi életünk. Itt a föld életben is te benned, és örökölhessük azt a mennyei országot, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Testvéreknek, hogy mai Isten tiszteletünkön az Egyházmegye által meghirdetett szociális offertóriumot tartunk a Kölcsei gyülekezet javára. Akinek adománya van erre a célra, az asztalon lévő kosárba helyezheti el az adományát. A következő vasárnapunkon szokott időben és rendben tartjuk meg az Isten tiszteletünket, mindenkit szeretettel hívunk és várunk gyülekezeti közösségben. Szeretnénk ismét nyomatékosan fölhívni a kedves testvérek figyelmét a biztonsági intézkedések betartására. Ne lankadjon a figyelmünk, ez a híradások
arról számolnak be, hogy folyamatosan emelkedik a vírusban megfertőzöttek száma, ezért tartsák be a testvérek, a segítőknek az útmutatásait, és figyeljünk magunkra, és vigyázzunk a testvéreinkre, másokra is. Hirdetem a testvéreknek a konfirmációi vizsgát, november 1-én lesz a vizsga istentisztelet, imádkozzunk a konfirmandus csoportért. Idén is indítunk egy új csoportot, akinek a környezetében, ismeretségi körében van 10-12 éves korú fiatal. Biztassák a jelentkezésre, indul a 2 éves konfirmandus képzés. Mint hogy már az ige hirdetésben is egy fél mondatban említettem, 3-as keresztelőn vagyunk. Itt könyörögünk a családokért, szülőkért, keresztszülőkért, hogy Isten megálthassa ezeknek a picin gyermekeknek az élete indulását. Kicsit rendhagyó lesz ez a keresztelő, abban a tekintetben, hogy az egyik keresztülő pár nem tud itt lenni közöttünk, ezért egy online kapcsolatban lesznek itt az Amerikai Egyesült Államokban a Pálóczi Jánosék, ők lesznek a Harcsek család keresztülői, és lehet, hogy egy kicsit az online kapcsolat miatt vontatottabb lesz a keresztelő liturgiája, mint amit megszoktunk, de szeretnénk megvárni, hogy Jánosék is tudjanak reagálni a kérdésekre. Már egyébként információim szerint a rádió közvetítésbe bekapcsolódtak, de lesz egy videó összekapcsolódás is, amelyben ők is látnak bennünket, és én is látni fogom őket. Ruben már hozza is a laptopot, hozhatod is, Ruben, hogyha gondolod. Én is látom őket, ők is látnak, meg talán a testvérek is odakint a képernyőn, és aztán meglátjuk, hogy ez a nagyon sok állomásos kapcsolás hogyan sikeredik. Minden esetre 3-as keresztelőre készülve vagy 296-os számú énekünknek első versét. Mennyei jó atyán, kezdetű éneket. Dicsőség legyen az atyának, fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük tehát a 296-os számú éneket. Kint a képen, jól látszik?
Igen.
Nagyszerű. Akkor mindenki itt van. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a szándékkal léptetek gyülekezetünkbe, ebbe a templomba, hogy ezeket a gyermekeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek áldását, evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegyek. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És oléve vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, bejövetelüket, kimenetelüket mostantól mindenki. Amen. Testvéreim, Krisztus Urunk mennyben menet előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igét, amelyet erre a keresztelési Isten tiszteletre választottam, amely igét megírva János evangéliumában találjuk, annak 15. fejezetében, a 16. versben a következőképpen. Isten igéje tehát így szól hozzánk. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztülők, ünneplő gyülekezet, Isten igéje szólt most hozzánk, ami alapvetően minden pillanatban, minden nap fontos számunkra, de egy ilyen jeles eseményen, amikor gyermekeket keresztelünk, akkor még inkább fontos, hogy vajon az Isten mit szeretne nekünk üzenni a gyermek nevelésével, a gyermek fogadásával, a gyermek életének kiteljesedésével kapcsolatban. És valóban azt kell látnunk, hogy sok csodálatos dolog van a világon, akik szeretik a természetet, azok rá tudnak csodálkozni egy apró pici bogárra is, vagy egy apró pici virágra, de rá tudnak csodálkozni egy csodálatos hegyre, vagy völgyre. Látják, hogy az Isten milyen csodálatosan teremtette meg ezt a világot. És amikor ránézünk ezekre a picin gyermekekre, itt amikor én is látom őket itt most szemben, az ember szíve elolvad, mert olyan jó ránézni ezekre a picin gyermekekre. És szerintem nincs is olyan kemény szívű ember itt közöttünk, aki nem mosolyodna el, amikor meglátja egy ilyen pár hónapos gyermeket, annak az arcát, mosolyát, egyáltalán a lényét. Az Isten szeretné ezzel is kifejezni számunkra, és így alakította a szívünket, hogy féltő szeretettel gondoskodjunk ezekről a kicsin gyermekekről. Isten így helyezi a szívünkre, felnőtteknek, szülőknek a szívére, hogy ezeknek a kis embereknek a fejlődését gondozzuk a szívünkön. Legyen felelősség bennünk, hogy ezek a gyermekek kifejlődjenek olyan teljes életté, amelyet az Isten szeretne megvalósítani az életekben. Persze ezek a gyerekek még nem sokat ismernek a világból, nem ismerik a világnak a törvényeit, a rendjét, de őnekik is vannak választásaik. Mert amikor odaadják neki a tejet vagy a cumit, akkor olyan pillanatokon belül ki tudja kötni, el tudja fordítani a fejét, hogyha nem úgy tesz az édesanyja, akkor bizony ez keményen jelzik is. Éles rikoltással, sírással, van nekik akaratuk, van választásuk. És mi felnőttek megtapasztaltuk, hogy óriási felelőssége van az embernek, és lépten nyomon választanunk kell. Választani kell, amikor választjuk a életünk párját, a házastársunkat, választjuk a munkahelyünket, munkahelyen döntéseket kell meghozni, a világban, a közlekedésben folyamatosan döntéshelyzetben vagyunk, választási helyzetben vagyunk. És hogyha rosszul döntünk, akkor annak ismerjük a következményét. Ha valaki sokszor dönt rosszul, annak bizony rossz lesz az élete, rossz lesz az élethelyzete. Ebben a mai igében egy komoly választásról beszél az Úr, arról szeretne beszélni nekünk, hogy ki kit választott. Sokan gondolják azt, amikor hitre jutnak, megtérnek, hogy én választottam az Urat. Megtértem. Az Istentől elfogadtam a kegyelmet. És nem veszi észre az ember, hogy Isten azt megelőző szeretetében, kegyelmében hogyan nyilvánult meg, hisz amikor még mi bűnben voltunk, így mondja az ige, akkor már ő értünk adta az egyszülött fiát. Amikor még mi azt se tudtuk, hogy kicsoda az Isten, akkor már ő meghalt értünk, azért, hogy a bűneinkből megváltásunk, bocsánatunk legyen. Nem ti választottatok engem, mondja az ige, hanem én választottalak titeket. És az Isten teremtette ezt a világot, benne az embert, Isten választása az, hogy az ember olyan legyen, mint mi vagyunk, hogy férfivá és asszonyá teremtett bennünket, hogy a férfi és az asszony házasságát megáldja, a férfi és az asszony házasságából gyermek szülessen, az anya méh gyümölcse jutalom, és olyan jó ezt ízlelgetnünk, amikor azt mondja az ige, hogy az anya méhben formáltalak téged. Nem a mi akaratunk, hanem az Isten formálása az, ami ezeket a gyermekeket is, meg egyébként bennünket is erre a világra hozott. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez a mi szerelmünknek a gyümölcse, mi hoztuk létre ezt a gyermeket, de hogyha ismerjük a biológiát, meg az Istennek az akaratát, rendjét, akkor tudjuk, hogy az Isten akarta ezeket a gyermekeket ilyenné, és ilyen formán a ti házasságotokba, a ti életetekbe is adni. Isten választott tehát akkor is, amikor megteremtette ezt a világot, Isten választott akkor is, amikor Jézus Krisztust ezért a világért odaadta, hogy a bűneinkből szabadulás legyen, a bűneinkből bocsánat legyen, és mindazt, amit egyébként az életünkben fölhalmoztunk, azt az Isten átvegye tőlünk, és ő hordozza annak terhét. És Isten gondviselő kegyelme tartja ezt a világot, ez volt az ő választása. Isten azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én megnyugosztalak titeket. Istennek az a választása, hogy minden terheteket át akarja venni. És így szeretne benneteket a gyermek nevelésébe elengedni, így szeretné, hogy a ti életetekben ezek a gyermekek is kiteljesedhessenek. Ő választotta ezeket a gyermekeket is, és nektek szülőknek, keresztülőknek azt a felelősséget adta, hogy erre az isteni választásra érkezzen majd válasz ezektől a gyerekektől. Hogy majd, amikor megértik, majd, amikor a szívük megnyílik Isten felé, akkor tudjanak válaszolni arra, hogy az Isten választotta őket. És a keresztségben most, amikor idejöttetek az Isten szín elé, mennyei atyánk szín elé, akkor azért jöttetek ide, mert Isten kezébe szeretnétek tenni ezt a gyermeket. És amikor most megkereszteljük őket, akkor bekerülnek az Isten előjegyzési naptárába, és Istennek tudomása lesz ezekről a gyerekekről. Olyan jó ezt tudni, hogy aki szereti az Istent, arról az Isten tud. Ha ti szeretitek az Istent, akkor tudni fog rólatok. Tudja, hogy mi szükséges ezeknek a gyermekeknek, tudja, hogy hogyan tudnak ezek a gyermekek kiteljesedni az ő kegyelméből. Így csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, aki ezeknek a gyermekeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél nekik, árazd rájuk szent lelkedet, ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjanak állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, keresztülők, amikor most megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről minden keresztény hitvallása alapján. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anyaszentegyházat, hisztek-e? Jánosék is nyilatkoztak. Hallatszott a mikrofonba? Vagyis a hangszóróba? Gyors volt a reakció, tehát nem is olyan nagy késéssel érkezik a válasz. Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a keresztség áldásában részesüljenek? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy ezeket a gyermekeket az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénné nevelitek? Vállaljátok-e? Mi legyen a gyermek neve?
Éda.
Megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak, és Szentlélek. Hogy állok egy mi legyen a gyermek neve?
Dániel.
Megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Hogy állok egy mi legyen a gyermek neve?
Zsófia.
Megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Az anyák vegyék át a gyermek. Mindenható mennyei atyánk, aki az életnek és a halálnak az ura, áldjon meg titeket. Áldjon meg titeket, anyákat, akik hordoztátok ezeket a gyermekeket méhetekben. Áldjon meg titeket, amikor nevelitek ezt a gyermeket, hogy kiteljesedhessék, ami mennyei atyánknak az akarata ezeken a gyermekeken. Adjon nektek erőt ahhoz, hogy bölcsességetek legyen szülőknek, keresztülőknek, hogy neveljétek ezeket a picin gyermekeket. Adja meg az Úr, hogy valóban ez a választás, amiről az ige szólt, valóság legyen az életükben. Hogy az Úr megkiválasztotta őket, és ők is tudjanak erre válaszolni majd. Ehhez kapjatok bölcsességet, igei vezetést, útmutatást, ami mennyei atyánk. Amen. Parancsoljatok, foglaltok helyet. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk és mennyei Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk, hogy a keresztség áldásában ezeket a gyermekeket is részesítetted. Add meg, Urunk, hogy országod örököseivé lehessenek. Köszönjük, Urunk, hogy te a kiválasztásodat, az elválasztásodat már most kijelented. Add meg, hogy a válaszuk megérkezhessen ezeknek a gyermekeknek. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki az életüket ki tudod teljesíteni. Így kérünk, áld meg a szülőket, keresztszülőket. Add meg, hogy ezek a gyermekek te melletted maradhassanak életük folyamán. Benned növekedhessenek hitben, Isten félelemben. Hozzád hülyek maradjanak a kísértésben, és végül eljussanak a hívők mennyei örökségére az Úr Jézus Krisztus által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünket 449-es számú énekkel fejezzük be, 449-es énekünket énekeljük.